Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Mire szocializál a gyermekvédelem? Molnár Lászlóval, gyermekvédi szakemberrel, a TEGYES egykori elnökével vagy vezetőjével beszélgetni fogunk most erről. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok.
Örülök, hogy eljöttél hozzánk, és tulajdonképpen azért is régóta készültem, hogy elhívjalak, találtam egy ürügyet, és az ürügy nem feltétlenül ürügy, ez nagyon komoly dolog, hisz a gyermekvédelem ebben az értelemben nem mindegy, hogy milyen módon engedi el a fiataljait, hisz a gyermekvédelem átvállalja a szülőktől azt a szerepet, amit a szülők nem tudnak betölteni, így lehetne mondani, hogy ezért ennek jól kell működnie, legalábbis az elvárásaim, az én elvárásaim, és szerintem a társadalom elvárása is ugyanerről szólnak, és valahogy nem biztos, hogy mindig sikereket lehet elaradni, ez lesz a mai témánk, de egy kicsit mondjál magadról valamit, mert hallgatók nem igazán ismernek téged, talán néhány képen fel lehet téged ismerni, de ki vagy te tulajdonképpen? Mit lehet rólad tudni, mit lehet tudni Molnár Lászlóról, aki a TEGYES egykori vezetője volt?
Hát mindenkült azt, hogy pillanatnyilag elnézést kell kérnem a náthás hangomért. Ez egy átmeneti állapot. Hát én gyógypedagógus voltam eredetileg jó tíz éven keresztül. Az akkori nevén kisegítő iskolában tanítottam, majd utána gyerekotthonban voltam rövid ideig vezető, ugye abban az időben, ez a 80-as évek közepén még nevelőotthonnak hívták a intézményeket, ma gyerekotthonnak nevezünk, és ha itt egy személyes, de apró kis vívmányt elmondhatok, ezt valószínűleg rajtam, és szűk körön kívül kevesen tudják, hogy Magyarországon azért hívják gyermekotthonnak a gyermekotthonokat, mert én javasoltam. Annak idején még a...
Keresztapa vagy?
Ilyen tekintetben igen, a fővárosi önkormányzat elődjénél, ugye a fővárosi tanácsnál azért készültek előterjesztések, legalábbis az akkori korabeli fővárosi gyermekvédelem megreformálására, ami egy eléggé előre haladott szakaszba is került, már jóval a rendszerváltozás előtti években, és egy ilyen belső beszélgetés során én bátorkodtam azt mondani, hogy figyeljetek ide, ha nem vettétek észre, hogy ez a nevelőotthon kifejezés, ez elhasználódott. Ha ezt valaki hallja, annak semmi, de semmi pozitív nem jut, vagy semmi, vagy pedig negatív tartalom.
Igen.
Mi lenne, ahol gyerekek vannak, mi lenne, ha egyszerűen gyerekotthonnak neveznénk, és hát igazából ez senki fogalmazott meg ellenvetést, és ekkor, most itt a pontos évszámot már nem tudom, de ekkortól nagyjából a fővárosi volt nevelőotthonokat átnevezték gyermekotthonnak. És miután a főváros volt valaha a legnagyobb ellátó, mármint az a gyermekvédelmi szakellátásban a legnagyobb tényező, ezért szinte automatikus volt, hogy amikor a törvénykezés elkezdődött, a gyerekvédelmi törvény előkészítése, akkor befogadták ezt a relatíve újnak számító kifejezést, és már senki nem firtatta, hogy ennek mi az eredete. Tényleg nem egy nagy dolog, de azt gondolom, hogy az életben hát ilyen apró finomításoknak is helye van.
Kicsit az építészekhez hasonlít ez a történet. Az építész azt szokta mondani, hogy ez az épület az én művem, neked meg ott a szövegben ott van a saját alkotásod, ezek szerint.
Hát, igen.
De ha használjuk ezt a kifejezést, akkor rá lehet-e mondani most a gyermekvédelem szakellátási szintjére, és most ugye azért a hallgatóknak kell tudni, a gyermekvédelem legalább két szintű, ha többet is lehetne mondani, hogy jobban tagoljuk, de az egyik ugye az alapellátás, ami azt jelenti, hogy gyerekek otthon vannak, és onnan próbálják segíteni őket, hogyha elakad a felnőtti válásukban, vagy esetleg nem sikerül a szülőkkel együttműködniük. És a másik, amikor már ez nem megy otthon, és akkor ezt nevezzük szakellátásnak. Lehetne nevezni a szakellátást otthonnak? ha már itt a otthon szót keressük.
Kedves András, hiszen mi régóta ismerjük egymást, ezért tegeződünk.
Igen.
Ez csak időnyerés volt a részemről, hogy ezt mondjam, mert nehezen mondom ki, hogy elég nehezen.
Értem.
Elég nehezen. Annyit pontosítanék ezen a felvezetéseden, hogy az a gyermekvédelmi alapellátás, amit tulajdonképpen gyermek jólét alatt értünk, abban is van otthont nyújtó ellátás, csak ahhoz nem kell gyámhivatal, nem kell hatósági intézkedés, mert a családok átmeneti otthona, meg a gyermekek átmeneti otthona, sőt a helyettes szülő, amiből sajnos egy kezemen meg tudom számolni, hány van az országban, ezek az alapellátáshoz tartoznak.
Ez egy jó módszer a helyettes
szülő. Hát jó módszer, valamiért nem működik, nyilván ezt megfelelően és a maga helyén kellene kezelni és propagálni. De a nem megkerülve a kérdésedet, a gyermekvédelmi szakellátásba kényszerintézkedéssel kerülnek a gyerekek. Amiben nincs semmi meglepő, mert olyan veszélyeztető körülmény merült fel a környezetükbe, akár a családjukba, sajnos elég gyakran, ami miatt ki kell őket emelni a családból.
Ugye tartósan vagy ideiglenes?
Hát most
több változata van
ennek. Itt a fogalmak változását néznénk a gyerekvédelem történetébe, akkor ugye nagyon sokáig élt az állami gondozott kifejezés.
Igen.
Nem élt, rosszul mondom, a mai napig a köztudatban állami gondozottak azok a gyerekek, akik.
Igen.
Utána jött egy korszak, akkor állami gondoskodásról beszéltünk, hát ez nagyjából ugyanaz.
Igen.
És ezt követően a mai élő fogalom használatban azt kellene mondunk, hogy gyermekvédelmi gondoskodás. Na most ez senkinek nem jön rá a szájára, hogy úgy mondjam. Mindenki, még a szakmában is hát gyakran használják az állami gondozást, mert azt mindenki érti, mindenki tudja. De ugyanez a névváltozás igaz, ugye valaha gyermek- és ifjúságvédő intézet volt az, amit a laikus is megsejtette, hogy hát itt gyerekek, ifjúság, tehát könnyen kikövetkeztethető volt, hogy mivel foglalkozik, ebből lett mindenféle szakszolgálat, meg egyesített, meg módszertani, tehát ilyen elvarázsolt kifejezések, ami én azt gondolom, hogy idegen a társadalom számára. De hogy
mennyire hogy, otthon? Hogy azt
hát
keresik,
az,
hogy
itt arról van szó, hogy én ma délelőtt egy vizsgabizottság tagjaként nevelőszülőket vizsgáztattam.
Igen.
Nem leendő, hanem már működő nevelőszülőket, akiknek meg kell szerezni a több száz órás OK és bizonyítványt. És ez viszonylag gyakran előfordul velem, hogy ilyen vizsgahelyzetbe kerülök, de még a hatása alatt vagyok a mai délelőttnek. Mert azzal szembesültem, hogy semmi újdonság nincs, de hogy a színpadon is mindig kellő mértékig át kell élni a szerepet, szóval én ezt képes vagyok minden alkalommal és elég drámaian átélni, hogy ezek valódi otthont nyújtó családok.
Értem.
És hát ennél persze sokkal összetettebb a kérdés. És én egy héttel, két héttel korábban egy fővárosi, valaha fővárosi, mert már nincs ilyen, hogy fővárosi, csak földrajzilag van itt egy gyerek otthon, egy fővárosi gyerek otthonban is ilyen vizsgahelyzetben voltam.
Igen.
Ahol nekem nagyon-nagyon rossz érzésem volt. Rendkívül rossz érzésem volt, úgy a környezetet illetően, mint a személyzettel való futólagos találkozás során, az minden volt, csak nem otthon. Most én ezt tudom enni árnyaltabban is mondani, de ez az, ami egy rövid beszélgetésbe, vagy egy helyszíni bejáráson hát messziről már látszik, hogy ez minden csak nem otthon, és én még azt is megkockáztattam ebbe a rózsadombi, elég impozáns, nagyon piacképes helyen lévő gyerekotthonba, hogy én legszívesebben akkor jönnék ide következő alkalommal, ha ezt átalakítják emelt szintű idősek otthonává, mert annak tökéletesen alkalmas. De itt gyerekeknek semmi keresni valójuk nincs.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha nem ilyenek ezek az intézmények, és ugye akkor az a szerepe tulajdonképpen, és azért azt kimondhatjuk, hogy a szerepe alapvetően, amikor az állam átvállalja a gyerekekkel való kapcsolatos gondoskodást, ugye, vagy amit te mondtál, akkor valamilyen módon be kellene tölteni a családdal kapcsolatos szerepet. És mondjuk ezek amit te reggel délelőtt vizsgáztattál, az egy nagyon jó konstrukció, mikor a családba lehet fogadni gyerekeket, még hogyha ezek más gyerekei is. De az intézményrendszernek is kellene biztosítani valami fajta család helyettesítőt, hisz a felnőtté válás ez a legfontosabb dolog. És mi történt, hogy ez milyenek a magyarázatok, akik fussunk ennek neki, ez strukturális probléma, nem értenek hozzá, vagy az egész konstrukció egy kicsit nehézkes, mi itt az igazi gond, vagy kevés a pénz, miért van ez így?
Van itt egy pici elméleti rész is.
Hadd jöjjön.
Ez mindössze annyi, hogy ugye a gyerekek megszületnek, és ha nagyon nyersen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy biológiai lény jön a világra. De ez se igaz így maradéktalanul, de azért nagyjából egészéből egy abszolút gondoskodásra, ellátásra szoruló, és ugye a szükségletek hierarchiájában az alsó szinten az evés, ivás és minden egyéb vegetatív szükség. De hogy ebből a kis lényből társadalmi lény legyen, ugye ezt a folyamatot hívjuk szocializációs folyamatnak. És az ember gyereknek az egy minimum két alapvető szükséglete van ahhoz, hogy kvázi, most idézőjelben mondom, a szocializációs során társadalmi emberré vagy lényé váljon. Az egyik, hogy egy individuum, és neki vannak individuális szükségletei, tehát ők egy gyerek is gyerek, hogy csúnyán mondjam, és őt, mint individuumot tisztelni, megbecsülni, méltósággal kezelni, és mindenféle jogát és szükségletét kielégíteni kell. De ettől ő még nem lesz társadalmi lény, neki ugyanúgy szüksége van, hogy egy közösségnek legyen a tagja. És az elmúlt évtizedekben, hát a gyermekvédelemben mindig voltak néhányan, néha egy kicsit többen, mint néhányan, akik nagyon elköteleződtek egy-egy ilyen sarkalatos álláspont mellé, hogy csak az a jó, ha maradéktalanul a közösségi nevelés érvényesül, és hát nem véletlen a rendszerváltás után pedig az az álláspont lett egy kicsit túl tolva, hogy hát a család és a nagy otthonok azok mind szörnyűek és egyébek. Na most, hát mindkét végletes álláspont helytelen. A gyereknek egyszerre van szükség, mert a családba élő gyerek is az individuális szükségleteit elsősorban a szüleitől, a családtól kapja meg egy mikrokörnyezetbe, a társadalom szocializációs intézményei bölcsödétől egyetemig, meg hát nyilván jó esetben betöltik a funkciójukat. Na most egy gyermekotthon, ami ráadásul méreténél fogva is, hát olyan, mint egy egyetemi kollégium, vagy nem, szóval egy hatalmas monstre intézmény, hát ott ezt az előbbi funkciót a legnagyobb jó szándékkal sem lehetséges biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik kerültek a családból. A közösségit, ha jól csinálják, vagy jól csinálnák, hát akkor nyilván lehetne is, erre vannak, de sokkal korábbi időkből szép példák. Manapság azt kell mondani, hogy jóformán semmi nincs. Van egyfajta rendezvénycentrikusság, amin ugye gyakran politikusok is megjelennek, nem teljesen érdek nélkül, és a gyerekekkel eljátszatják a televízióból lekoppintott mindenféle faktorok, showműsorok, meg tehetséggondozó műsorokat, ami, én nem mondom, hogy ez teljesen értelmetlen dolog, de nem ez a fő feladatuk. Egy normál esetben az embernek a munkahelye, a lakóhelye, az elválik egymástól. Na most, ha én tehát nem kell a gyerek otthonból művelődési házat csinálni, mert az otthon szerepét kéne, hogy betöltse.
Így van.
Tehát ezt nem akarom tovább ragózni, de valószínűleg könnyen érthető, hogy ezek az élet különféle szinterei, azok különfélék, és nem egy kupacba kell őket összehordani. According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Look up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, no money in the pocket to pay. Never stop to take the shortcut, though it might be easier for me. Whenever it's or that is as much, confronts and recognizes me. I go down on my knees and pray in the morning, no matter what comes. On my knees I will stay, I keep beseeching, so let the storms come.
hearts of the wicked ones. And though they may chop a left foot to the brim, their prodigal souls. Suffering as silent is what we know. True revolution is peace. Whatever and crying, this plant will grow. And all this corruption will cease. Just like Joe, we suffer in silence. Diligent and done.
Ifjúságsegítő magazinban Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel, a TEGYESZ egykori vezetőjével arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mire szocializál a gyermekvédelem, és tulajdonképpen próbálta Laci összerakni azt az alaptételt, hogy a szakellátás, amiben végül is ugye kényszerintézkedésre kerülnek ki a gyerekek, annak milyen szerepeket kéne alapvetően betölteni, és itt a társadalmi emberi válásnak, tehát a szocializáció fő céljának mennyire tud megfelelni egy intézményrendszer, és amíg például mondjuk a közösségi funkciót úgy, ahogy meg lehet teremteni egy intézménybázis, az úgy, ahogy az nagyon fontos idéző ebben teremteni, az a fajta személyes fejlesztés, ami tulajdonképpen minden gyereknek szükséges, az több, mint kockázatos egy ilyen intézményben, és egyébként régóta zajlik a gyermekvédelmi szakmán belül is az, hogy hogyan lehetne ezeket az intézményeket kiváltani, és hogyan lehetne azokat az alapfeltételeket megteremteni, a családban van, pontosan azért, mert az a fajta intimitás, az a fajta személyiség, ami kell a hétköznapi élethez, az való erősen megsínylik ezen a területen, és akkor nem beszéltünk arról, hogy milyen traumával érkeznek ide erre a helyek. És azt mondtad, hogy készült egy-két nagy mondás, ami van.
Hát ezt nem gondolom, hogy nagy mondás, de az kristálytisztán látható, hogy a gyerekeknek, szóval itt sokféle gyereknek sokféle szükséglete és problémája van,
igen.
De ezzel együtt kijelenthető. Minél kisebb egy gyerek, és ezt most nagyon helyesen a hatályos jogszabály úgy mondja, hogy a 12 év alatti gyerekeket elsősorban, de rosszul mondom, kizárólag,
igen,
kizárólag nevelő családba kell elhelyezni.
Így van.
A törvény, a 97-es gyermekvédelmi törvény még úgy fogalmazott, hogy prioritása van a nevelőszülői elhelyezésnek. De ez így általában volt megfogalmazva. Uh-huh. Most ez konkrét, hogy 12 év alatti gyerek csak nevelő családba helyezhető. Ezzel ez így nagyon rendjén van. A igen. Baj az, nincsenek meg ezek a családok.
Értem.
Tehát pillanatnyilag a szakmában él egy nagyon csúnya kvázi szakkifejezés, amit nem szívesen mondok ki, de ha már ennyit beszéltem róla, nyilván ki fogom mondani, ezt úgy hívják, hogy lukra helyezés.
Uh-huh.
Magyarul a gyerek oda kerül, a gyermekvédelmi szakszolgálat olyan gondozási helyre tesz javaslatot, amelyik üres. Uh-huh. Nem ami feltétlenül a szakértői bizottság által megállapított és a gyerek szükségleteinek megfelelő gondozási uh-huh. hely lenne, de ez nem csak nevelő családra igaz, gyerekotthoni vonatkozásban is nincsenek megfelelő férőhelyek. Elsősorban nevelő családokban, de a gyerekotthoni férőhelyek is borzasztóan lecsökkentek, és nem azért, mert számos intézményt megszüntettek, mert a gyermeklétszám sajnálatos módon a demográfiai csökkenés ellenére emelkedett. Tehát itt pillanatnyilag 24 ezer gyerek van gondozásban, és ez volt már 19 is, meg 21.
Sőt, 17-ről is hallottam.
Lehet, hogy 17 is
2000
volt.
Előtt valahogy volt ennyi is.
Igen, emlékszem. Voltak szerencsésebb időszak. Uh-huh. Tehát, hogy arról van szó, hogy rengeteg a betöltetlen álláshely, csoportokat összevonnak, hát ugye egy iskolában se szerencsés, egy óvodában se szerencsés, ha beteg lesz az óvónéni, és két csoportot összeraknak. Most gondoljuk el, hogy a családpótló funkciót betölteni hivatott intézménybe történik ilyen. Hát ezek megengedhetetlen dolgok, igen. De rákényszerülnek az intézmények. Tehát van strukturális probléma is bőségesen, uh-huh. ahogy korábban kérdezted, és hát az egész terület úgy el van hanyagolva, ami hát most ez furcsán fog hangzani, de sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem egy rendkívüli történet. Azért ne, hát nekünk az, de leginkább a gyerekeknek az persze, de azért bátorkodom mégis azt mondani, hogy nem annyira rendkívüli, mert aki körbenéz az országba, legyen szó kultúráról, művészetekről, nem tudom én, természetvédelemről, környezetvédelemről, szinte bármiről, ami egyébként közügy, nem hiszem, és nem látjuk, hogy más tapasztalna. Uh-huh. Tehát ilyen módon, sajnálatosan, de ez beleillik a sorba, még akkor is, hogyha november 20-án ugye ünnepeltük az ENSZ Gyermekjogi Egyesség uh-huh. okmány elfogadását 30 éve, tegnap az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát 70 éves, lehet, hogy már régen volt, kezdjük elfelejteni, sőt, én azt látom, hogy a gyermeki jogokra hivatkozni az egy akadályozó tényező sokaknak a szemébe. Sokaknak a szemébe is. Ez most nem pont idevág, de kénytelen vagyok elmondani, hogy hol van egy nagyon-nagyon nagy félreértés, és nyilván a pedagógus képzéstől kezdve ez számos helyen hát simán meg lehetne oldani, de erre sincs igény láthatóan, hogy a pedagógiába, a nevelésbe alapvető módszer a büntetés jutalmazás, büntetés, ez egy fogalompár. Igen. Ezt együtt alkalmazzuk, nyilván legális büntetésekre gondolunk, és ezt a pedagógusok úgy gondolják, vagy nem gondoltatják velük végig, hogy ha vannak a gyermeki jogok, akkor nyilván vannak gyermeki kötelességek is. Na most ez így önmagában igaz, míg a gyermekvédelmi törvény is felsorolja, hogy a gyermeknek együtt kell működni, stb. Meg a szülőnek. Csak hogy ezek nem ilyen feltételes viszonyba állnak. Tehát erre talán egy szemléletes példa, hogyha én egy közlekedési szabálysértést követek el, akkor engem valamely jogom megvonásával nem büntet. Nem mondhatják azt, hogy uram, ön a következő önkormányzati választáson nem vett részt. Igen. Tehát nem lehet egy jogot megvonni büntetésgyanán. Most a BTK-t azt persze hagyjuk, mert nyilván igen. akkor az egy más kategória. Igen. Tehát itt súlyos napi félreértések vannak, ami oda vezet, hogy a nagy munkaerő hiány okán olyan embereket vesznek fel gyermekintézményekbe, hát akiknek akkor írják elő, hogy 3 éven belül szíveskedjék elvégezni a gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő tanfolyamot. Uh-huh. Némelyikük írni, olvasni alig tud, uh-huh. és akkor gondoljuk végig, hogy a gyerek este 9 óra helyett 10 órakor jön vissza az otthonba, vagy valami hasonló, mondjuk az otthon házirendje alapján kisebb szabálysértést követ el, és ez a nem éppen tanult kollega azt fogja neki mondani, a kisfiam, nincs vacsora. Ma nincs vacsora, mert késve jöttél.
Uh-huh. Jön a szankció, és egy
borzasztó. Ezek bődületes dolgok. Ezek bődületes.
Igen, csak ugye azt szokták erre mondani, és most hagyd hozzam a laikust a másik oldalról, hogy ez sajnos családoknál is így van. Tehát ez nem feltétlenül az intézményrendszernek a sajátosság, ez mindenütt van így, és természetesen sehol se jó, meg sehol se elfogadható, mert ugye ezt szokták mondani, de hát én is felnőttem, te is felnőttél, ezeket szokták még mondani. Nem hiszem, hogy ezzel persze nekem egyet kell értenem, de ez egy nagyon tipikus érv ebbe az egész történetbe, és nyilván, amikor egy állami intézményről beszélünk, akkor tulajdonképpen ezt a nagyon sztereotíp és meglehetősen ijesztő dolgot nem kéne talán elfogadni, ugye ezt mondjuk, ugye?
Igen, de aki egy kicsit, hogy mondjam, helyén van a személyisége.
Igen.
És hát az ismereteket jó esetben később fogja megszerezni, ha eddig nem sikerült, de annyi jó emberi jó érzés szorulhatna az ezen a területen dolgozókba, hogy azt mondja a gyereknek, kisfia, hát ez elég nagy disznóság volt, hát nem erről beszéltünk, már itt kellene lenni egy óra, ugye azt nem gondolod, hogy én melegítem meg a vacsorádat, elég nagy fiú vagy, te is meg tudod melegíteni, szépen szolgált ki magad. Tehát valahogy ennyi, azt is érzékeltetem, hogy neheztelek rá, de ugyanakkor nem fogom alapvető jogát megvonni. Nem mondom azt, hogy ma nem szabad tisztálkodni vagy fürdeni, mert ugye még ide tartozik a ruházatnak, mint a teljes körű ellátás részének a megvonása is adott esetben, ami megint nem egy végig gondolt dolog, hanem tehetetlenségből és idegességből fakad. Hát ami azt jelenti, hogy valaki felkészületlen ezen a területen. Na most a családban, ahogy mondtad, persze, hát ez a társadalom egészen visszatükröződik ezen a területen is, ilyen, meg szörnyebb dolgok is történnek, természetesen. Csak ugye ez egy állami feladat. Tehát itt az államnak felelősséget és garanciát kellene vállalni, hogy akiket az ő gondjaira víztak, hát azok valamiféle úgy emberileg, mint szakmailag minőségi ellátásba fognak részesülni.
Egyfolytában azon gondolkodom, hogy milyenek ezek a gyerekek, mert ugye arról hiszem biztos, hogy eleget tudunk, hogy milyenek azok a gyerekek, akik egy ilyen intézménybe bekerülnek, mert azt mondtad, hogy kényszer alapján kerültek be. És a kényszernek ugye két vezető motivum, legalább kettő megrázkodhatás biztos érte őket, az egyik az, hogy el kellett hagyniuk a családjukat, ha tetszett nekik, ha nem, a másik meg az az ok, amiért el kellett hagyniuk, de ők milyenek, mert ugye sokszor összeszokták vetni a más módon családba felnövekedő gyerekeket és az állami gondozottakat. Miben mások ők? Miközben ugyanolyan gyerekek természetesen korban, meg igényekben, meg szükségletekben.
Én most két dolgot mondok, nyilván 102-t is lehetne. Van egy 3 vagy 5 éves kisgyerek, aki végignézte otthon, hogy apuka anyukát és anyuka apukát hogy készül szó szerint legyilkolni, de ezt valahogy a szomszédok időbe még megakadályozták. Kijött a rendőrség, ideiglenes hatályi intézkedéssel ezt a kisgyereket jó esetben egy erre a célra, hogy csúnyán mondjam, rendszeresített nevelőcsaládba fogja elhelyezni, ami még mindig nem krízisellátás, de kétségtelen, hogy ott egy mosolygó, szerető, együttérző anyával és apával fog találkozni éjjel 2 órakor. Hát, szóval ezek olyan minimumok, amelyeket meg kellene adni. Kevésbé szerencsés esetben egy befogadó otthonba a maga személytelenségével fog bekerülni ez a gyerek, ahol lehet, hogy még holnap és holnap után se fogja őt pszichológus, a krízis intervencióról már beszélni sem merek, de hogy egyáltalán szakember közelébe kerülni. Most ilyen gyerekből sajnos, vagy ilyen esetből elég sok van. És természetesen van olyan kamaszkorú gyerek is, és ezt most nem fogom végigmondani, hogy milyen válogatott káromkodások közepette egy befogadó otthoni példa egyébként. Azt mondja a kolléganőnek, a nevelőnek, hogy maga hova menjen, mit csináljon, stb. És ez a kolléganő szerencsére a jobbak közül való volt, aki ugye először találkoztak a kislányal, de neki volt ideje megnézni a beutaló határozatot, hogy mégis milyen családi krízis volt. És amikor ezt a szörnyűséget ráöntötte a kislány, akkor ő higgadt maradt, és annyit mondott neki, hogy anyukáddal mikor találkozta utoljára. Körülbelül ilyen higgadt hang. Ez a lány ráröpült a kolléganőre 2-3 méter távolságról, a nyakába borult, és rettenetesen elkezdett nem sírni, hanem zokogni. Hát megérintette azt a pontot. Tehát itt, ugye most ezt egy laikus is érti, hogyha a kutya jött volna szembe a kislányal, akkor belerúg. Mert ő az egész világra haragszik. De ez az